Most, hogyha megnézzük, nézzük meg akkor azt a bibliai részt, ami erről szól. Ezt mondja a Tóra, és szólt az örökkévaló Mózeshez, meg Áronhoz mondván. Ez annak a törvénye, melyet az örökkévaló parancsolt mondván. Szólj Izrael fiaihoz, hogy hozzanak hozzá egy vörös tehenet, étet, amelyen nincs hiba, amelyre még nem jött járom. És adjátok azt Elazárnak, a papnak, és vezessék ki azt a táboron kívülre, és vágják le előtte. Vegyen Elazár a pap az ujjával annak véréből, és fecskendjen a gyülekezés sátorának eleje felé annak éléből 7-szer. Azután égessék el a tehenet az ő szemei előtt, bőrét, húsát és vérét tonajával együtt égessék el. És vegyen a pap cédrusfát, izsópot, meg karmazsint, különböző növények, és vesse a tehén tüze közé, és mossa meg a pap ruháit, fürössze meg testét a vízben, azután bemehet a táborba, tisztátalan a pap estig, és aki elégeti azt, mossa meg ruháit vízében, fürössze meg testét vízben, és tisztátalan estig. És gyűjtse össze egy férfiú a tehén hamuját, és tegye a táboron kívül tiszta helyre, és legyen Izrael fiai községének őrizetül tisztító víz számára engedszerű áldozat az. És mossa meg az, aki összegyűjti a tehén hamuját, az ő ruháit, és tisztátalan estig. És legyen ez Izrael fiainak és az idegennek, aki közöttünk tartózkodik, örök törvény gyanánt. Aki megint halottat, bármely emberi személyét tisztátalan az 7 napig, az tisztítsa meg magát azzal a vízzel a 3. napon, és a 7. napon tiszta lesz. Ha azonban nem tisztítja meg magát a 3. napon, akkor a 7. napon nem lesz tiszta. Bárki megérint halotta, emberi szemét, aki meghalt, és nem tisztítja meg magát, az örökkévaló hajlékát tisztátalanította meg. Írtassék ki az a személy Izraelből, mert tisztító vizet nem hintettek rá, tisztátalan legyen, tisztátalansága még rajta van. Azért hoztam le ezt egész idézetet, hogy egy kicsit tisztább legyen, hogy miről is van szó. Hát azt mondja, hogyha valaki egy ilyen vörös tehén, ha valaki tisztátalanná vált, mert megérintett egy halottat, akkor vegyenek egy ilyen vörös tehenet, azt vágják le, égessék el, gyűjtsék össze a hamuját, keverjék össze vízzel, fröcskölják rá az illetően a vizet a 3. napon, és a 7. napon meg fog kell tisztulni. Ugye, ennyi. Ha nem teszi ezt, és bemegy, nem érzem egyértelmű a szemekből, de erről van szó, bemegy Isten hajlékába, tehát a szentélybe, akkor azt megtisztátalanítja, és emiatt írtassék ki, tehát halálbüntetés jár neki, hogyha oda tisztátalanul bemegy. Akkor ez egy érdekes dolog, hogy erről szól ez a törvény. Ugye azt tisztázzuk, hogy a vörös tehenet nem minden alkalommal kellett hozni, amikor valaki tisztátalan lett, mert annyi vörös tehén nincsen, hanem elég volt egyszer egy ilyen vörös tehenet hozni, és annak a hamuja az nagyon sok emberre elég volt, azt lehet a hosszú időn keresztül használni. De a Talmud szerint 9 ilyen vörös tehén volt összesen a történelemben, és a 10-et hozza majd be meg a messiás, aminek a hambait rászól. Ugye ma azért az emberek többsége tisztátalan, de valamilyen formában érintkezik halottal, más nem, hogy kimegy a temető, mellett is tisztátalanná válik. Tehát akkor ez jelenti azt, hogy tisztátalan, és ezáltal lesz tiszta. Igen, de ami érdekes ebben, hogy nem csak azt nem értsük, hogy ez miért lesz ezáltal tiszta vagy tisztátalan. Az is furcsa, hogyha észrevettétek, hogy a pap, tehát az a kohén, aki az egész ügyel foglalkozik, bármelyik is legyen, az, aki levágja, az, aki elégeti, vagy az, aki rászorja a tisztátalan személyre, ő maga tisztátalan lesz cserében. Ugye azt mondja, hogy és aki elégeti azt, mossa meg ruháit vízben, fürössze meg testét vízben, és tisztátalan estig. Nem olyan fajta tisztátalansága, mint az, aki megérinti a halottat, mert ugye a tisztátalanságnak nagyon sok formája van, de mégis tisztátalan lesz. Ez egy érdekes dolog, ami még egy plusz furcsaság ebben a törvényben. Tehát akkor ugye ez egy egészen érthetetlen törvény, és mi most pedig azt tudjuk mondani, hogy az volt az erről beszélni, hogy a vörös tehén titka, hát erről vezetem, hogy mi se fogjuk megérteni, hogy mi ennek a dolognak a lényege, csak érinteni fogjuk. Azt, hogy mennyire nem érthető ez az egész, ugye olvassuk el a következő idézetet, ahol azt mondja, hogy azt mondta Salamon, ezt mind megértettem, tehát a Tórának minden részét, és Salamon, akiről azt tett a Talmud, hogy ő a világ legbölcsebb embere, de a vörösterén szakaszát kutattam, kérdeztem és vizsgáltam, és mondtam, hadd leszek bölcs, tő távol van tőlem. Ugye, ez a Koheletből egy idézet. Mondtam, hadd leszek bölcs, távol van tőlem, ez a vörös tehénre utal. Hát maga Salamon sem tudta meg a titkát a vörös tehénnek, és a Tóra maga ezt a parancsot úgy hívja, hogy huká. Ugye ezt úgy hívja, úgy fordította, hogy ez a tannak a törvénye. Ez szó szerint héberül zot hukáta Tóra, ez a Tóra hukája, ez a Tóra törvénye, tehát az a típusú mitvája, amit nem tudunk megérteni. A Tórának ez a legjellegzetesebb olyan mitvája, ami számunkra érthetetlen marad. Tehát önmagát a parancsolatot azt nem fogjuk most megérteni. Kérdés? Ez a legérthetetlen. Ez szimbolikusan a és jellegzetesen a legérthetetlenebb
parancs.
Például ilyesmi mondjuk a kóserság törvénye, amit az előbb említettem, ahol vannak mindenféle magyarázatok, mert ugye a kóserság, ne felejtsük el, igen, a kóserság nem arról, sok ember ezt félreérti, a kóserság nem valami bioétkezés, ez higiéniai előírás, az is kóser, ami nem lehet kóser, ami nem higiénikus és egészségtelen. Van kóser McDonald's is, nem ezen múlik a kóserság. A kóserság olyasmi, mint hogy kóserság egyes részei érthetőbbek lehetnek mondjuk, hogy ne egyél vért, mondjuk azt talán valamennyire érthetőbbek, hogy egyes állatfajok tilosak, de az, hogy miért lesz attól egy állat kóser, hogy miért nem kóser az, amikor a teljes meg a húsos keverjük, ez mondjuk nem egy érthető dolog. Az, hogy egyes állatfajok egészségesebbek, egészségtelenek, erről is vita van, tehát ugye ezt mindig szokták mondani, hogy disznó az egészségtelen. Jó, lehet, hogy ma azt mondjuk, hogy egészségtelen, de lehet, hogy máskor meg azt mondják, hogy én már olvastam olyan cikket, ami azt írta, hogy éppen milyen egészséges is tud lenni a disznó hús. De mondjuk ez nem magyarázza meg azt, hogy miért hogy más állatok, a nyúlhús például miért tilos. Tehát a kóserságnak a részleteiben nagyon sok olyan rész van, ami érthetetlen. Akkor igyekszünk valami fajta magyarázatot adni. Például van egy olyan magyarázat, amit a Maimonides mond, hogy ez lehet, hogy a Maimonides mond a Chinuch, talán mégis a Maimonides, vagy lehet, hogy a Kuzari. Most nem emlékszem. Valamelyik ilyen középkorú filozófus azt mondja, hogy azért, mert volt egy olyan bálványimádó szokás, hogy a teljes és a húsos keverték, és akkor, hogy mi ne kövessük a bálványimádó szokásokat. Van egy hosszú magyarázat, amit valahogy megpróbálja bemutatni azt, hogy a teljes meg a húsos, ez egy más jellegű étel, és azt keverjük, az akkor az egészségtelen. Hát vannak fajt valami, de ezek azért nem kézenfekvő dolog. Igen.
Vagy... Igen? Olvastam valahol olyasmit, hogy állítólag a pogány nőknek volt egy úgynevezett kokat istennőjük.
Amelyik a buszló.
Azért,
jó, hát
mások legyenek teljesen, mint a pogányi
bármányi
már.
Jó, de ilyen szinten mondjuk a marha is egy több mint egy milliárd ember azt szentnek tekinti. Tehát azért akkor ilyen szinten azt is
nekem. Azt is lelkezett, hogy elhatároljanak az indiai kultúrától is.
De akkor miért tehetjük a tehenet?
Mert az indiaiak nem ehetik. Tehát, hogy pont ellentétes legyen minden, ami...
Jó, érdekes dolog, de mindenféle, tehát azért ezek nem kézenfekvő magyarázatok. De ami teljesen érthetetlen, az a vörös tehén. A vörös tehén mitvája. Hogy? Akkor nézzük, hogy mégis mi az, amit értünk benne. Ugye még itt egy fontos idézet, hogy azt mondja, hogy van egy olyan idézet a Bibliában, ez a következő, de Ábrám felelt és mondta, íme, kérlek, elkezdtem szólni Uramhoz, pedig én por és hamu vagyok. Ugye ez annál a résznél van, ahol Ábrahám vitatkozik Istennel Szodoma és Gomorra tekintetében, hogy engedje meg, hogy ha még van egy pár igaz ember, akkor ne pusztítsa el Szodomát és Gomorrát. És azt mondja, én por és hamu vagyok, annak hél a fárve és fer. És ez a mondat, ez ugye jelképezi azt a fajta alázatot, ami Ábrahámban van. Erre azt mondja a Talmud, azt mondta Rává, annak érdemében, a következő idézet, annak érdemében, hogy Ábrahám őstjánk azt mondta, én por és hamu vagyok, érdemelték ki fiai a vörös tehén és a szota mitvájának hamuját. Ugye a vörös tehénnél van a hamu, ugye ez az a hamu, amikor elégetik a tehenet. Mi az a szota? A szota az egy olyan érdekes mitva, ami megint csak egy különleges a 613-ból, ami arról szól, a Biblia azt mondja, hogyha egy nő, egy férjezett asszony, gyanús, a férje számára gyanúsan eltűnik más férfi személyekkel, elzárt helyeken, akkor a férfi figyelmeztetheti, hogy ne legyen, ez ne történjen meg még egyszer. Ha mégis megtörténik még egyszer, hogy egy elzárt helyiségben elvonul az asszony a férje, akkor jöhet a szotá, ami arról szól, hogy fölmennek Jeruzsálembe, ott leírják ezt a bibliai részt egy pergamenbe, lekaparják egy pohár vízbe, megissza ezt a nő, és hogyha valóban bűnös volt, akkor meg fog halni, ha nem volt bűnös, akkor megszépül, gyerekei lesznek, ha csúnya gyerekei voltak eddig, akkor szép gyerekei lesznek, és itt tovább, és itt tovább. Ez egy ilyen érdekes dolog, mert a Talmud említi ilyen eseteket, és csak hogy ezt ha már érintettük, akkor elmeséljem, hogy nem a víz az, amelyik itt csak a halálos volt, hanem ez egy ilyen isteni ítélet volt. Miért a magyarázat, vagy miért a bizonyíték? Azt, hogy egyrészt például, amikor a nő megissza, akkor ha ő bűnös volt, akkor abban a pillanatban, amikor ő meghal, akkor az a férfi is meghal, akivel megcsalta a férjét. Egy másik érdekes történet, amit a Talmud mesél, hogy egyszer egy iker testvérpár elcserélte magát, és a nő, aki tudta, hogy ő bűnös, maga helyett az iker testvérét küldte föl Jeruzsálembe, gondolva, hogy akkor hogy igen, hogy megmenekül. Az iker testvér megitta a vizet, és ő halt meg. Szóval az, aki nem Jeruzsálembe volt. De mindesetben mind a kettőnek a hamuját minek érdemében kapták a zsidók, annak érdemében, hogy Ábrahám azt mondta, hogy én pedig por és hamu vagyok. Ugye a kabbala mindent valahogy a szférákhoz kapcsol, de egy pillanatra azért, mielőtt még rátérnénk arra, hogy ez hogy az Ábrahámmal hogy egyezik, vagy hogy nem egyezik. Egy kicsit azért próbáljuk meg, azt mondtam, hogy nem lehet érteni ezt az egészet, és az egész tisztátalanság törvénye az egy kicsit olyan érthetetlen. De miről is szól ez a tisztátalanság? De alapvetően kétfajta tisztátalanság van. A halotti tisztátalanság, ez a két legfontosabb. A halotti tisztátalanság, és a midá, a havidérzés tisztátalansága. Ugye, még egyszer hangsúlyozom, hogy nem higiéniáról van szó. A tisztátalanság szó, annak egy tiszta szó, magyarul azt jelenti, hogy fizikailag tiszta, de jelenthet más is, elvont értelemben tiszta. Ez nem piszkos, ez nem higiéniai kérdés. Ugye miről van szó? Ha valaki halotti tisztátalan, akkor nem mehet be a szentélybe, illetve kohaniták ma sem válhatnak tisztátalanná, annak egy nincs szentély. Mi válhatunk tisztátalanná, nincs szentély, tehát ez nem olyan probléma. A nidá törvénye a mai napig is viszont nagyon lényeges, hogy az arra szól, hogy egy asszony a férjével nem lehet együtt abban az időszakban, amikor a havi ciklusa van, és az azt követő 7 napban, mert ekkor tisztátalan, ezek után viszont el kell mennie a rituális fürdőbe, és ott megtisztult. Jó, ez most miről szól? Mi lesz ez a dolog? És hogyan függ ez a kettő össze? A rituális fürdőről is mindegy pár szót fog beszélni, és akkor még érthetőbb lesz az egész. De alapvetően a zsidó misztika a magyarázata szerint a tisztátalanság azzal az Isten hiányával függ össze. Tehát ami nem isteni, azt is tisztátalannak szoktuk nevezni. A rosszat, a gonoszat, a bűnt, azt tisztátalannak szoktuk nevezni. Mi Istennek a az egyik legjobb jellemzője, vagy megtestesítője, milyen attribútum, az élet. Hiszen az élet az, amiből lát, az élet az egyik jele mondjuk a teremtésnek, és Isten magát is a Biblia úgy nevezi, mint Elohim Hayim, élő Isten. Hiszen az élet jelképezi a teremtést, a mozgást, a változást. Ez az egyetlen dolog, ami valamilyen isteni lenyomata, Isten lenyomata, nyoma a teremtésben. És ezért az élet, azt mondjuk, hogy az igazán élő dolog, az Isten. Ő az, akit igazán élőnek nevezünk. Mi is élünk, de a mi életünk nem örök élet, ezért a mi életünk nem valódi élet, az ő élete, ő, aki örökké tart, akinek nincs kezdete és nincs vége, az ő élete az örök élet, és ezért hívjuk őt élő Istennek. Most a bűn, akkor ezzel szemben pedig a halál, vagy az élet hiánya. Ugye ezt jelképezi a halála, hogy a bibliai mondat is mondja, adtam nektek jót és rosszat, hogy választhatok közülük, és adtam nektek jót és rosszat, életet és halált, hogy választhatok közötte, és választhatok az életet. Ez egyszerű jelentésben azt jelenti, hogy ha a rosszat választhatok, akkor büntetésben meg fogtok halni, és ez jobb, hogyha a jót választhatok és élni fogtok, de egy kicsit elvonatkoztatva azt jelenti, hogy a jó az egyenlő élet, a rossz egyenlő halál. Ha nem is a szó szoros értelmében, hiszen ahogy a próféta, ahogy Dávid király is mondja, noha netinje halleluka, hogy nem a halottak fogják Isten dicsérni. Tehát, ami arra utal, hogy nem csak, a halottak nem fogják Isten dicsérni, mit akarom értem mondani? Szóval ezt úgy értelmezik a bölcsek, hogy vannak olyan emberek, akik életükben neveztetnek halottnak, és olyan emberek, akik halálukban neveztetnek élőnek. Miért? Mert ez ugye, mit jelent? Hogy azok az emberek, akik gonoszok, reseim, a gonoszok életükben neveztetnek halottnak, a tzadikim, az igazak pedig halálukban neveztetnek élőnek. Mert az ő cselekedeteik örök érvényűek. A tzadikok tettei, a jó cselekedetek örök érvényűek. Míg a rossz cselekedetek eleve élettelenek, tartalom nélküliek, tehát olyan, mint hogy azt mondják, hogy halottak. Ezért egy ember életében is lehet halott, hogyha nem azon az úton jár, ami az élet útja. Hát ezt jelképezi az élet, és ezt az élet ugye jelképezi Istent, a halál pedig jelképezi a rosszat, a bűnt, stb. Isten hiányát. Hiszen a szó szoros értelmében is, amikor egy halott emberre nézünk, akkor azt mondjuk, hogy hiányzik belőle a lélek. Hiányzik belőle az isteni szikra, ami életet leheljen belé. Hogy nézzük csak meg a bibliai mondatot, ahol azt mondja, hogy életet lehez Ádámba. Lehez, tehát Isten saját magából adta azt a szikrát, és ez adta az életet Ádámba. Tehát az élet egyértelműen Istennel kapcsolatos. Ha valaki meghal, és azzal érintkezem, akkor azzal mi a baj? Ez nem bűn. De itt valahogy érintkezésbe kerülök az élet hiányával, ami az ellentéte Istennek. És ezért szimbolikusan meg kell tisztulnom. Ugyanezt történik a nidánál is, a haviciklusnál is, hiszen mi történik a haviciklusnál? Miért van vérzése egy nőnek? Azért, mert valamilyen szinten ha nem is halál történt, de az a... Igen, az a meg nem fogant élet, az távozik belőle. Tehát az élet potenciája, az távozik belőle a vérzés által. Akkor ezek szerint itt is a tisztátalanság halállal, vagy legalábbis a halál valamilyen szintjével kapcsolatos. Hogyan tisztul meg? Élő vízzel. Mit jelent nagyon jó? Tehát ugye a mikve, a rituális fürdős arról szól, hogy egy helyen össze kell gyűjteni egy bizonyos mennyiségű élő vizet. Az élő víz az jelentheti ebben az esetben nem csak a szószoros értelemben az élő vizet. Ugye azt hívjuk élő víznek, ami egy forrásvíz, vagy egy természetes víz, de ez a mikve esetében, rituális fürdős esetében jelentheti az esővizet is. Az esővíz összegyűjtve egy gödörben, ez a mikve, a rituális fürdő. Illetve Rav Shtehin esetében azt mondja, hogy ugye, és legyen Izrael fiai számára, közösségének őrizetlenül tisztító víz számára. Ez a tisztító víz, ez a, most nem vágtam itt bele az össze, a későbbi részeket, az egy olyan élő vízből kell, hogy származom, amit a Talmud úgy magyaráz, ami valóban élő víz, ami nem májim, házmin, nem hamis víz. De azt mondja a Talmud, mit számít hamis víznek, egy olyan forrás víze, ami akár egyszer minden hét évben kiapad. Vagyis miért számít az hamisnak? Hiszen most él, most folyik. Ja, elég, ha egyszer megszakad, az már hamis. Mert az élet, hogy jelképezi az örök életet, az jelképezi az örökké valóságot. Úgyhogy, mint Isten, aki örökké való. Ezért az az élő víz, ami örökké tart, ami nem szűnik meg, ami soha nem szünetel. Tehát ez pedig adja a megtisztulást, azt, hogy halálba, érintkezésbe kerülök a halállal, az jelképez valamilyen fajta eltávolodást Istentől, amikor pedig rám hintik a tisztító vizet, vagy alá merülök a rituális fürdőben, az élő vízben, akkor a víz, ez az élő víz, a tisztító víz jelképezi a megtisztulást. Most akkor ez nagyjából összefoglalva, ez a tisztátalanság és a megtisztulásnak a jelképes jelentése. Ha ezt most megértettük, akkor próbáljuk meg megnézni, hogy is van ez a konkrétan a vörös tehénnél. Ugye azt mondja, hogy Ábrahám érdemében, mivel ő azt mondta, hogy olyan vagyok, mint por és hamu, adódott a vörös tehén mitzvája. Ugye érdekes dolog, csak megfigyeljük, akkor a kabala szerint a vörös tehén maga az a milyen szférához tartozik. A vörös tehén az a gvura szférájához tartozik. Nézzük meg, hogy miért. Itt van a Zohár idézetünk, az utolsó győzött oldalon. Szóval Izrael férje, hogy hozzanak hozzá egy vörös tehenet, ételt, amelyen nincs hiba, amelyre még nem jött járon. Ez ugye a Biblia idézet. Erre azt mondja a Zohár. Ez a tehén tisztítani van hivatott, amely tisztítani jön a tisztátalan tehenet, amely a bal oldalról jön. Ugye a bal oldal, mi van a bal oldalon? Az ökör. Miként írva van? Ökör arc bal felől. Ez ugye Ezékiel látomásából, amelyik ugye az egész kabbalisztikus félrendszert egy ilyen szekérrel írja le. Ugye az ökör arc bal felől, a bal, az ugye a gvurának az oldala. Ugye cheszed gvura, cheszed az jobb, gvura az bal. Igen. Egy oldalon. Akkor ez a bal oldal, tehát a gvurának az oldala, ahogy a továbbiakban is látjuk. A vörös, mint a vörös lilium, miként írva van, mint lilium a tövisek között, ugye a vörös lilium, és a tövisek, az megint csak ugye az erő, az megint csak a gvura. Illetve vörös a törvény rendeletére is utal. Ugye a vörös szín is egy ilyen erős szín, egy durva szín. Akkor ez is megint a gvurával kapcsolatos a kabbala szerint. Illetve Yitzhak Lulia szerint a para szó, héberül, ha leírom, az három betű, P, Rés, Hé, akkor Pár, Hé. A Hé az öt. Ugye az utolsó betű az a Hé, az öt. És kamara szerint a gvurának öt fajtája van, Hé gvurot. Öt típusa van a gvurának. Akkor megint csak a gvurával kapcsolatos. Tehát akkor a tehén, vagy a vörös tehén az a gvurának a gvura. Ábrahám viszont, tudjuk azt, hogy a Kabbala szerint az ősatyák, a három ősatya jelképezi a három fő szférát. Ábrahám az a Chesed, Izsák az a Gvura, és egyszer erre talán már beszéltünk egy korábbi alkalommal. Izsák az a Gvura, és Jákob az a Tiferet. Ugye mindegyik egy másik oldalt jelképez. Ezt a korábbi alkalommal részletesen átfedtük, hogy miért. Ugye Ábrahámnál nagyon kézenfekvő, hogy ő a Chesed, ő a jótékonyság, mert ugye a jó, az adás, a jótékonyság, hiszen Ábrahám egész élet arról szólt, ugye, hogy ad, hogy vendégeket fogad. Tehát ez a Chesed olyannyira, hogy van egy olyan mondás, ami így mondja, hogy azt mondja a Chesed, az égi Chesed, az abszolút világ Chesed szélája, hogy amíg Ábrahám élt, addig én nekem nem volt munkám, mert ő teljesen helyettesített engem a földön. Miért, hogy Ábrahám ugye akkor ez szerint a Chesed. Ha viszont ez így van, akkor nem teljesen világos, hogy hogy lehet az, hogy Ábrahám a Chesed, Izsák a vörösein pedig a Gvura, és mégis ezt, amit már kifejezetten Ábrahámhoz kapcsoljuk. Ugye a vörösein a Gvura, Ábrahám a Chesed. Ez hogyan lehetséges? Akkor nézzük meg ezt egy kicsit jobban. Mit jelent az, hogy Chesed? Most a szószoros életem, amikor jótékonykodom. Kétfajta jótékony embert láthatunk a világon. Van az a jótékony típusú ember, aki a saját maga hiúságából jótékony. Vagy a saját maga, abból a dolgból kifolyólag, hogy saját magát nagyra tartja. Ugye olyan ember, aki azáltal, hogy ad, próbálja kimutatni, hogy neki mennyi van. Ugye neki jól esik ez az adás, hiszen ez egyfajta része ennek a gazdagságnak. Ugye ez még divat is lehet akár mondjuk. Nagyon jó, ha az ember ad, mert legalább ad. De ez az a típusú adás, amikor azért adok, mert nekem sok van, és ezt ezzel akarom többek közt kimutatni. Ahogy szép autóm van, meg szép házam, így adakozom is. Van egy, akkor itt ez a fajta jótékonyság, ez a fajta Chesed, ez egyfajta emelkedettség érzésből jön. Van azonban egy másik fajta Chesed, ami pont fordítva van, ami nem azért adok, mert én milyen nagy vagyok, hanem azért adok, mert én milyen kevés vagyok. Milyen kicsi vagyok. Ezért minden, ami van, az igazából nem is az enyém, hanem a tiéd, meg a tiéd, meg a tiéd. Ugye egy alapvető különbség a kettő között az lesz, hogyha azért adok, mert nekem milyen sok van, akkor nyilván mind mennyiségben, mind minőségben a jobbat és a többet azt magamnak hagyom meg, amit adok, az csak a maradék, vagy a kevésbé jó. És így tovább. Ha viszont azért adok, mert én mennyire semmi vagyok, akkor pont fordítva a legjobbat és a legtöbbet fogom a másiknak adni, és magamnak viszont meghagyom a legkevesebbet. És a legminőségben is a legkevesebbet. Hiszen azt mondom mindig, hogy én mennyire semmi vagyok, és te mennyire több vagy nálam. Ez annyira így van, nézzük meg Ábrahámot. Ugye Ábrahám esetében volt ez így. Ábrahám jótékony volt, és nem azért volt jótékony, mert ahogy a Biblia mondja, Ábrahám nagyon gazdag volt, hanem azért volt jótékony, mert magára úgy tekintett, mint por és hamu. Nézzük csak meg, amikor Ábrahám szintjén ez az önalázat, ez olyan szintekre eljutott, hogy adott akkor is, amikor ez számára akár veszélyt jelentett. Mind fizikai, mind spirituális értelme, és mind a kettőre van egy-egy példa. Ugye az egyik jótékony cselekedete Ábrahámnak az volt, hogy kiváltotta a foglyot, ugye ez egy nagy bitva is, kiváltani a foglyot, amikor Lót ugye fogságba került, és háborút indított, és beszállt abba a háborúba, ami 4 és 5 király között van, ezt a Tóra elmeséli. Itt a szószoros értelmében veszélybe került egy jó cselekedet miatt. Tehát látjuk ezt a fajta alázatot, hogy magát semmire tartott, és azért nem jelentett számára problémát azt, hogy veszélybe került. Egy még erősebb példája ennek a dolognak az az, amikor a Biblia elmeséli, hogy Isten Ábrahámhoz jön, Ve ére a sem, el Ábrahám, Isten megmutatkozik Ábrahámnak, azok után körülmetélte ki magát, húja sér petaha oelke komajon, és Ábrám ekkora sátor ajtajában ül, és nagyon erősen süt a nap. És erre Rászi azt mondja, hogy azért süt nagyon erősen a nap, mert Isten meg akarta őt óvni azt, hogy legalább most, hogy a körülmetélésen túl van, ne fogadjon vendégeket, és ne fárasztja magát. De Ábrám ennek ellenére kimegy a sátor kapujába, és várja, hogy hát arra jár valaki, akit meg tud vendégelni. Majd tényleg arra jár három ember, és erre azt mondja az Istennek Ábrahám, hogy Uram, kérem, ne hagyd el szolgámat. Szolgádat. Most ez az Uram, ne hagyd el szolgámat, erre vita van ott a kommentár, az Rási idéz két vélemény, hogy mit jelent, ez kinek mondta. Nem egyértelmű. Az egyik jelent, hogy ezt a odarohant a szolgákhoz, vagy arra járók előtt, vándorokhoz, és azt nekik mondta, hogy ne hagyd el szolgádat, vagyis hogy engem, gyere be, és vendégeljek meg. De egy másik magyarázat az, hogy Isten azt, hogy Ábrám ezt Istennek mondja. Ja, Uram, várj egy percet, mert mennem kell itt vendégül látni az embereket. Mit csinál Ábrám? Isten megjelenik neki, és amikor segíteni kell valakit, vendégül kell valakit látni, akkor Istennek azt mondja, bocs, ne haragudj, megyek, mert vendégül kell látni valamit. Aki azt mondja, spirituálisan, ő hajlandó volt feladni Isten kinyilatkoztatását, azért, hogy segítsen egy pár arabon, akikről persze után kiderült, hogy nem arabok, hanem, vagy nem egyszerű járókelő, hanem angyalok, de akkor is, amikor Ábrám ezt látta, ő még ezt nem tudta. És nem a kármén emberek, hanem azért mondta, hogy arabok, de hogy ugye olyan emberek, akik akár mondjuk bálványimádók, tehát nagyon messze vannak Ábrahám szintjétől. Itt van Ábrahám a legmagasabb szinten, az Istennel való egyesülés szintjén, az isteni kinyilatkoztatásban éppen létesül, és mit csinál? Ott hagyja ezt, és segít valakinek, aki nála fényévekkel alacsonyabb szinten van. Mit mutat ez, hogy Ábrám annyira semmire tartotta magát, hogy nem azt látta, hogy ő mennyire nagy, és ők mennyire kicsik, hanem azt látta, hogy ők vannak, és magát nem látta ebben az egész képben. Az ilyenfajta, mi azt jelenti, hogy nem csak fizikailag átott magának a jó cselekedeteivel, vagy áthatott volna magának, hanem spirituális értelemben is. Ami azt jelenti, hogy miből jöhet egy ilyenfajta szint, csak is abból, hogyha valaki úgy tekint magára, mint Ábrahám, hogy alázattal tekint magára. Ha megnézzük, akkor valójában erről szól a vöröstehén mitzvája is. Erről a fajta, annak ellenére, hogy azt mondtuk, hogy a vöröstehén mitzvája, a vöröstehén az burával kapcsolatos, de mégis van köze a cheszedhez. Mégis van köze ez a cheszed attribútumhoz is. Miért? De egyrészt azért a vöröstehénnél is ott van az élő víz, amiről korábban beszéltünk, és a víz, az élő víz, az egyértelműen a cheszed. Hiszen a víz az valami, az egy éltető valami, illetve a víznél még az is van, hogy a vizet, azt mondjuk, hogy a víz az a magasról folyik lefelé, ugyanúgy, hogy a cheszed is magasról ad az alapfelezőknek. De van még egy fontos dolog, ugye ez, amire felhívtam a figyelmet korábban, hogy mindenki, aki a vöröstehén mitzvájával foglalkozik, és azért foglalkozik, hogy valakit, aki tisztátalan lett, az tisztává tegyen, ezáltal ő maga tisztátalanná lesz. Amikor a fa elégeti ezt a vöröstehénet azért, hogy X-Isten, aki tisztátalan lett, megtisztuljon, akkor ezáltal maga a kohén, a pap, válik tisztátalanná. Mi történik? Én segítek valaki máson, és ezáltal én lehet, és ebben az esetben, hátrányos helyzetbe kerülök. Pontosan ugyanúgy, mint ahogy Ábrahám stílusú keszednél mondtuk, hogy Ábrahám segített másokon, annak ellenére, hogy ezzel ő hátrányos helyzetbe kerülhetett, és került is. Tehát akkor ilyen pontban egy kicsit jobban értjük, hogy mit jelent a tisztátalanság, mit jelent a megtisztulás, és hogy a vörös tehén ugye az egyik oldalról kapcsolódik a gvurához, de mégis cheszed. Most akkor nézzük meg, hogy mégis a cheszed is. Ugye azt mondjuk, miért cheszed? Azért, mert a cheszed az lehet olyan cheszed is, ami az alázattal kapcsolatos. Ezért nézzük meg még egy kicsit mélyebben, miért van ez az alázat, miért mondja Ábrahám azt, hogy miből, ha az isteni szférák és Ábrahám kapcsolatát nézzük, akkor miért mondja Ábrahám azt, hogy én hamu vagyok és for? A gvura miatt. Ugye az isteni erő miatt. Ugye az isteni erő az, ami mondjuk egyfajta félelmet vagy alázatot, tiszteletet teremt bennünk. Akkor megint csak ez kapcsolódik a gvurával is. Akkor ugyanúgy, ahogy Ábrahámban megvan a keveréke a cheszednek és a gvurának, hiszen azért vagyok a teli alázattal, mert az isteni gvurából származóan, és ez az alázat pedig mire vezet engem a cheszedre, arra, hogy én gyakoroljak cheszedet, jótékonykodást mással, ez ugye Ábrahám, a keveréke ilyen módon a cheszednek és a gvurának. Hasonló módon a vörös tehén is egy keveréke a cheszednek és a gvurának, keveréke a tűznek és a víznek, az elégetésnek, a hamunak és az élővíznek, a tehénnek, ami gvura és az élővíznek, és az alázatnak és a megtisztulásnak, ugye annak, hogy én tisztátalanná válok azáltal, hogy téged megtisztítanak. Tehát ez a fajta kettőség, ami Ábrahámban is megvan, és megvan a vörös tehénben is. Van még egy érdekes történet, ami még hozzátartozik ehhez a dologhoz. Azt mondja, a Zóhárban van egy olyan történet, ami egy olyan epizód, amikor azt mondja a Zóhár, hogy Pinchas ben Jair, egy talmudi bölcs, úgy, mint maga a Zóhár szerzője, Rabbi Simon bar Yochai, Pinchas ben Jair egyszer beszélgetett Rabbi Simon bar Yochaira, és Pinchas ben Jair egy mély gondolatot akart mondani a vörös tehén kapcsán. Mély magyarázatot. És megkérte a Simon bar Yochait, hogy mondjon ő egy mély magyarázatot. Nem mondta el a magyarázatot, hanem eljött megkérte a Simon bar Yochait, hogy ő mondjon egy mély magyarázatot. Mire a Simon bar Yochait megkérte a fiát, Rabbi Elazar, Eliezer, hogy ő mondjon egy mély magyarázatot, és Rabbi Eliezer mondott is egy mély magyarázatot. Ugye ez a Zohárnak egy része. Hogyan kapcsolódik ez a Pinchas ben Jairhoz és Simon bar Yochaihoz, és mi ez a furcsa dolog, hogy ő akart mondani, hogy megkért maga helyett valaki más. Ugye egy érdekes párhuzam, tudjuk, hogy az első vörös tehénre első vörös tehénet az első vörös tehénet nem Áron a főpap készítette, hanem Áron fia Eliezer. Miért? Erre vettem az, mert a vörös tehén az aranybólyú kiváltása volt, és mivel Áron létezett az aranybólyúban, ezért ő maga nem vehetett létre a vörös tehénben. Itt is ki az, aki végül a magyarázatot mondja, Rabbi Simon bar Yochai fia, akit ugyancsak Eliezernek hívna. Menjünk tovább. Mi köze van a vörös tehénnek Rabbi Pinchas ben Jairhoz? Tehát Pinchas ben Jair megint csak megtestesítője volt az alázatnak és a cheszednek egyszerre, a jótékonyságnak, hiszen ő a Talmud akkor sér óra, hogy nagyon aktívan foglalkozott a foglyok kiváltásával, megmentésével. Ugye ez egy nagyon fontos misztva, ami ma már hál' Istennek nem annyira aktuális, de régen nagyon gyakori dolog volt, hogy valakit foglyul ejtettek, és akkor ezt meg kellett próbálni kimenekíteni. Ez a Pinchas ben Jair kapcsolata. Na jó, de akkor miért volt az, hogy Pinchas ben Jair, akinek volt mondani valója a vörös tehénről, erről lemondott, és azt mondta, hogy tegye ezt a Simon bar Yochai, majd a Simon bar Yochai is lemondott róla, és ezt megkérte, hogy tegye a fia Eliezer, ugye a Tóra, amit ők mondtak volna, hiszen ez is Tórának, a Tóra egy új része lett volna, a cseten. Hiszen az adni, adás. A Tórát is szoktuk a vízhez hasonlítani. De ez itt egy olyan keszegből van szó, ami az alázattal kapcsolatos. De Pilkaszben Jair kész volt az alázatából kifolyólag lemondani arról, hogy ő mondja ezt a magyarázatot, és átadni a lehetőséget a Simon Bar Jochainak. De a Simon Bar Jochai is lemondott erről a fiának a javára, mert benne is megvolt ez az áldozat, alázat. Mert éppen erről szól a vörös tehén. Már önmagában ez is, hogy ők lemondtak erről a magyarázatról valaki másnak a javára, ez már egy magyarázat a vörös tehén kapcsán, hiszen erről az alázatról, a lemondás valaki másnak szól a vörös tehén, ahogy a pap is tisztátalannál válik azáltal, hogy megtisztítja a tisztátalant. Jó, akkor itt állunk meg a mai nap. Esetleg van-e még kérdés? Nincs, akkor köszönöm szépen, és jó szakát kívánok!